bölcsével. A kunyhó az átjáró végén van, onnan nem nagyon hallani, mi zajlik ideben. Azt sem hallottam, amikor ő elment, és a gazda megérkezett. És azután mi történt? Az őrnagyúr hívott. Itt állt az ajtóban. Azt mondta, megfeledkezett Mrs. Spence török cigarettáiról. Szaladjak el, is hozzak. Így is tettem. Meghoztam, és idebent az asztalra tettem. Persze, biztosra vettem, hogy Mr. Clayton már elment az állomásra. És senki más nem lépett be a lakásba az alatt, amíg Richard nagy el volt, és maga a konyhában tevékenykedett? Nem, uram, senki más. Egészen biztos benne? Hogy jöhetett volna be? Csöngetnie kellett. Poirot a fejét rázta. Hogy jöhetett volna be? Azt már tudta, hogy a Spence házaspár és McLaren meg Mrs. Clayton a szóban forgó idő minden percével elszámoltak. McLaren ismerősökkel volt a klubban. Spence-ék néhány barátjukkal ittak egyet, mielőtt elindultak volna. Margarita Clayton telefonon beszélt egy barátjával. Nem mintha bármelyiküket feltételezett gyilkosként számításba vette volna. Könnyebben is meg lehetett volna Arnold Clayton gyilkolni, mint követni egy lakásba, ahol ott az inas és a házura bármely percben visszatérhet. Nem. Az utolsó pillanatig kapaszkodik a titokzatos idegen reményébe. Valaki, aki felbukkan Clayton színleg makulátlan múltjából, felismeri az utcán, követi ide, leszúrja, a testet bedobja a ládába és elmenekül. Tiszta melodráma. Merő oktalanság és képtelenség. Romantikus történelmi regényekbe való. Illik a spanyol ládához. Poirot visszament a ládához. Felemelte a tetejét. Könnyedén, zajtalanul mozgott. Burgess elhaló hangon mondta. Ki lett súrolva, uram? Erről gondoskodtam. Poirot fölé hajolt. Halk kiáltással mélyebbre hajolt. Ujjaival tapogatózott. Ezek a lyukak, a hátán és az egyik oldalán. Úgy érzem, mintha nemrég fúrták volna őket. Lyukak, uram? Az inas is behajolt. Fogalmam sincs, sose vettem észre. Nem nagyon feltűnőek, de itt vannak. Mit gondol, mi célra szolgálhattak? Fogalmam sincs, uram. Valami állat? Talán valami bogár rághatta ki? Bogár, mondta Poirot. Kötve hiszem. Visszament a szoba közepére. Amikor bejött ide a cigarettával, látott-e valami változást a szobán? Akármit, székek vagy asztal elmozdítva, ilyesmit. Furcsa, hogy ezt mondja, uram. Most, hogy említi, igenis volt valami. A paravánt, amely arra szolgál, hogy a hálószobában ne legyen húzat. Kicsit balra mozdították. Így? Ugrott oda gyorsan Poirot. Még egy kicsit arrébb. Most jó. A paraván korábban félig takarta a ládát, most pedig majdnem teljesen eltakarta. Mit gondolt, miért mozdították el? Nem gondoltam semmit, uram. Még egy Miss Limon. Burgess bizonytalanul fűzte hozzá. Talán azért, hogy a hálószoba könnyebben megközelíthető legyen, hogy a hölgyek letehessék a kabátjukat. Talán, de más oka is lehet, mondta Poirot. Burgess kérdőn nézett. A paraván most eltakarja a ládát és a láda alatt fekvő szőnyeget. Ha Rich őrnagy leszúrta Mr. Claytont, a repedés alatt idővel vérfoltok tűnnek fel. Valaki észreveheti, ahogy maga másnap reggel észrevette. Ezért mozdították el a paravánt. Erre sose gondoltam, uram. Milyen világítás van itt, erős vagy gyenge? Megmutatom, uram. Az inas gyorsan összehúzta a függönyöket, és meggyújtott néhány lámpát. A lágy, sejmes fény még olvasáshoz is kevés lett volna. Poirot a mennyezeti lámpára nézett. Az nem égett, uram, nagyon ritkán használják. Poirot körülnézett a félhomályban. Nem hinném, mondta az inas, hogy a vérfoltok észrevehetők lennének, ahhoz túl sötét van. Azt hiszem, igaza van. Akkor meg miért mozdították el a paravánt? Burgess megborzongott. Gondolni is rémes rá, hogy egy ilyen rendes úriember, mint Richard nagy ilyesmit tegyen. Nem kétli, hogy ő tette? Miért tette volna? Hát, megjárta a háborút. Lehet, hogy fejlődést kapott, nem igaz? Azt mondják, az néha évekkel később érezteti a hatását. Hirtelen megbolondulnak, és nem tudják, hogy mit tesznek. És azt is szokták mondani, hogy gyakran fordulnak a hozzájuk legközelebb állók ellen. Nem gondolja, hogy ilyesmi történhetett? Poirot rámerett, sóhajtott, elfordult. Nem ilyesmi történt. Mintha bűvész lenne, úgy varázsolt egy ropogós bankót Burgess kezébe. Ó, köszönöm, uram, de én igazán nem... Segített nekem, szólt Poirot. Azzal, hogy megmutatta ezt a szobát. Hogy megmutatta, hogy mi van ebben a szobában. Hogy rávezetett, mi történt akkor este. A lehetetlen sosem lehetetlen. Vésse eszébe. Azt hittem, hogy csak két lehetőség van. Tévedtem. Fennáll egy harmadik lehetőség is. Ismét körülnézett, és kicsit megborzongott. Tárja szét a függönyöket. Eressze be a fényt és a levegőt. Ráfér erre a szobára. Megtisztulásra vár. Hosszú időbe fog telni, amíg megtisztul a szerencsétlenségtől, a gyűlölet itt lebegő emlékétől. Börgösznek leesett az álla, úgy nyújtotta át Poirot kalapját és kabátját. Teljesen elképett. Poirot, aki élvezettel tett érthetetlen megjegyzéseket, ruganyos léptekkel lépett ki az utcára. 8. fejezet. Amikor hazaért, Poirot felhívta Miller felügyelőt. Mi történt Clayton úti táskájával? A felesége azt mondta, hogy becsomagolt. A klubban volt, a portásnál hagyta, utána bizonyára megfeledkezett róla és anélkül távozott. Mi volt benne? A szokásos pizsama, tiszta ink, tisztálkodószerek. Nagyon alapos. Mit gondolt, mit találunk benne? Poirot nem válaszolt a kérdésre. Ehelyett azt mondta. Ami a tört illeti, javasolom, hogy kérdezgessék ki Mrs. Spence takarítónőjét. Tudják meg, látott-e ott heverni ilyesmit? Mrs. Spence? Miller füttyentett. Ezen jár az esze? Megmutattuk a tört a Spence házaspárnak, nem ismerték fel. Kérdezze meg őket újra. Úgy gondolja, hogy... És azután tudassa velem, hogy mit válaszoltak. El nem tudom képzelni, hogy mire jött rá. Olvassa el az Otellót, Miller. Mérlegelje az Otellóban előforduló szereplőket. Egyiküket kihagytuk. Letette a kagylót. Azután Lady Chatterton számát tárcsázta. Foglalt volt. Kicsit később újra próbálkozott. Ismét sikertelenül. Utasította Inasát, hogy állandóan hívja a számot. Mindaddig, amíg fel nem veszik a kagylót. Tudta, hogy Lady Chatterton javíthatatlan távfecsegő. Poirot leült, kibújt lakcipőjéből, kinyújtotta lábujjait, és hátradőlt. Öreg vagyok, mondta magában, könnyen kifáradok. De a kis szürke agysejtek még mindig működnek. Felvidult. Lassan, de még mindig működnek. Igen, Otello. Ki is említette? Á, igen, Mrs. Spence. Az úti táska, a paraván, a holttest, amely úgy fekszik, mintha aludna. Ügyes gyilkosság. Előre megfontolt, eltervezett. És azt hiszem, élvezettel végrehajtott. George jelentette, hogy Lady Chatterton van a vonalban. Itt Hercule Poirot, madam. Beszélhetnék a vendégével? Persze, természetesen. Ó, M. Poirot, elért valami nagyszerű eredményt? Még nem, válaszolt Poirot, de lehetséges, hogy afelé haladok. Margarita halk, kedves hangja csendült. Madam, amikor megkérdeztem, hogy észrevette akkor este valami különöset, a homlokát ráncolta, mintha valami eszébe jutott volna, de rögtön elillant. Lehet, hogy a paraván állásáról volt szó? A paraván? Hát igen, persze, az. Nem egészen a szokott helyén volt. Táncolt akkor este? Időnként. Kivel táncolt legtöbbet? Jeremy Spence-el, remek táncos. Charles is jó, de nem rendkívüli. Ő Lindával táncolt, és néha partnert cseréltünk. Jock McLaren nem tud táncolni. Ő cserélt lemezt, miután megkérdezte, milyen zenét akarunk. Később klasszikus zenét hallgattak? Igen. Kis szünet. Majd Margarita megkérdezte. M. Poirot, mi ez az egész? Van valami remény? Madame, tisztában van azzal, hogy maga körül mit éreznek a férfiak? Némileg meglepett hangon válaszolt. Azt hiszem, igen. Én meg azt hiszem, nem. Azt hiszem, fogalma sincs. Azt hiszem, ez a maga élete tragédiája. De a tragédia mások számára tragédia, nem magának. Valaki ma Otellót említette nekem. Megkérdeztem magát, féltékeny volt-e a férje, és maga azt válaszolta, úgy hiszi, annak kellett lennie. De ezt egész könnyedén jelentette ki. Olyan könnyedén, ahogy Desdemona mondta volna, aki szintén nem észlelte a veszélyt. Ő is felismerte, hogy mi a féltékenység, de ő maga sose érezte, nem is érezhette. Nem ismert égő fizikai szenvedélyt. Romantikusan rajongott férje a hős iránt, teljesen ártatlanul szerette közeli barátját, Cassiót. Azt hiszem, épp ez a szenvedélymentessége kergette őrületbe a férfiakat. Érthető, amit mondok, madám? Kis hallgatás, majd Margarita hűvös, kellemes, kicsit triat hangja. Nem értem. Igazából nem értem, mit akar mondani. Poirot sóhajtott. Tárgyilagos hangon közölte. Ma este felkeresem. 9. fejezet. Miller felügyelőt nehezen lehetett rábeszélni, de Hercule Poirot sem lehetett könnyen lerázni. Miller felügyelő morgott, de megadta magát. De mi köze ehhez Lady Chattertonnak? Valójában semmi. Csupán annyi, hogy menedéket nyújtott egy barátnőjének. Ezek a Spence-ék honnan tudta? Hogy a tőr onnan származott? Merő találgatás volt. Az ötletet Jeremy Spence egy elejtett szavatta. Én arra céloztam, hogy a tőr Margarita Clayton tulajdona. Látszott, határozottan tudja, hogy nem onnan való. Poirot elhallgatott, majd kíváncsian megkérdezte. Mit mondtak? Elismerték, hogy nagyon hasonlít egy játéktőrhöz, amely valaha az ő birtokukban volt. De néhány héttel ezelőtt elkallódott, és teljesen megfeledkeztek róla. Gondolom, Rich onnan emelte el. Óvatos duhaj ez a Mr. Jeremy Spence, mondta Hercule Poirot. Halkan mormolta. Néhány héttel ezelőtt, ó igen, hosszú ideje tervezte. Miről beszél? Megérkeztünk, szólt Poirot. A taxi Lady Chatterton háza előtt állt meg. Poirot kifizette. Margarita Clayton az emeleti szobában várta őket. Miller láttán elkomorult. Nem tudta, ki lett légyen az a barát, akit magammal hozok? Miről felügyelő nem a barátom? Ez attól függ, akarja-e vagy sem, hogy kiderüljön az igazság. A férjét meggyilkolták, mondta Miller. És most azt kell kiderítenünk, hogy ki a gyilkos, szólt közbe gyorsan Poirot. Leülhetünk, madame? Margarita tétován helyet foglalt egy magas hátú székben, szemben a két férfival. Mindkettejüket arra kérem, hogy türelmesen hallgassanak végig, mondta Poirot. Azt hiszem, most már tudom, hogy mi történt azon a végzetes estén Richard nagy lakásán. Mindnyájan helytelen feltételezésből indultunk ki. Abból a feltételezésből, hogy csak két személynek nyílt lehetősége a testet a ládába rejteni, azaz Richard nagynak vagy William Burgessnek. De tévedtünk. Egy harmadik személy is volt a lakásban akkor este, akinek ugyancsak kiváló lehetősége volt rá. És ki volt az? Kérdezte gúnyosan Miller. Talán a liftes fiú? Nem. Arnold Clayton? Micsoda? Elrejtette a saját hulláját. Maga megbolondult. Természetesen nem egy holt testet, hanem egy élőt. Egyszerűbben szólva, elrejtőzött a ládában. A történelem során nem egyszer fordult elő hasonló eset. Amint megláttam, hogy frissen fúrt lyukak vannak a ládán, azonnal erre gondoltam. Hogy miért fúrták őket? Azért, hogy elegendő levegőhöz jusson a benne rejtőző. És miért lett a paraván elmozdítva? Azért, hogy a résztvevők elől eltakarja a ládát. Hogy a benne megbúvó időről időre felemelhesse a tetőt, kinyújtóztathassa tagjait, és jobban hallja, mi történik a szobában. De miért? Kérdezte a döbbenettől tágra nyílt szemmel Margarita. Miért akart volna Arnold a ládába bújni? Maga kérti ezt, madám. A férje féltékeny ember volt, ugyanakkor nagyon zárkózott. Teljesen elfojtotta az érzelmeit, mondta róla barátnője Mrs. Spence. Féltékenysége nőttön nőtt, mind jobban és jobban kínoszta. Szeretője Richnek vagy sem, nem tudta. Meg kellett tudnia. Ezért egy Skóciából érkezett táviratra hivatkozik, egy táviratra, amit el sem küldtek, és amit soha senki nem látott. Becsomagolja, majd a klubban felejti az utitáskát. Akkor megy Rich lakására, amikor biztosan tudja, hogy az őrnagy nincs otthon. Közli az inassal, hogy ír pár sort a gazdájának. Amint magára marad, lyukakat fúr a ládán, elmozdítja a paravánt és bemászik a ládába. Ma este megtudja az igazat. Lehet, hogy a felesége, amikor a többiek távoznak, itt marad. Lehet, hogy elmegy velük, de később visszajön. Ezen az éjszakán a végsőkig elkeseredett, féltékenység marcangolt a férj, meg bizonyosodik, hogy... Csak nem azt akarja mondani, hogy ő szúrta le önmagát? Kérdezte hitetlenkedve Miller. Badarság. Ó, nem. Más valaki szúrta le. Valaki, aki tudta, hogy ott van. Valódi gyilkosság volt. Gondosan kitervelt, előre megfontolt gyilkosság. Gondoljon az Otello többi szereplőjére. Nem lett volna szabad megfeledkezni Iágóról. Célzásokkal, gyanúsításokkal apránként mérgezi meg Arnold Clayton elméjét. A becsületes Iágó, a hűséges barát, az ember, akiben mindig bíznak. Arnold Clayton hitt neki. Arnold Clayton hagyta, hogy féltékenységét forpontra hevítse. Clayton saját ötlete volt, hogy a ládába bújjon. Lehet, sőt, valószínű, hogy saját ötletének hitte. És így összeáll a színhely. Kéznél van a néhány héttel korábban titkon elsajátított gyilok. Beköszönt az este. A lámpák halványan világítanak. A lemezjátszón forog a korong. Két pár táncol, akinek nem jut partner, az a lemezjátszónál szorgoskodik. A spanyol láda és a paraván közelében. besurranni a paraván mögé, felemelni a láda tetejét és lesújtani, merészség, de elég könnyű. Clayton felkiálthatott volna. Ha el volt kábítva, akkor nem, mondta Poirot. Az inas szerint a holttest úgy feküdt, mint egy alvó ember. Clayton aludt, elkábítva az egyetlen ember által, aki elkábíthatta. Az, akivel a klubban ivott egyet. Jock, kiáltotta Margarita gyermeki döbbenettel. Jock, nem lehet a drága jó Jock, hiszen egész életemben ismertem. Mi a csodáért tenne Jock ilyet? Poirot feléje fordult. Miért vívott párbajt a két olasz? Miért lőtte főbe magát az a fiatalember? Jock McLaren szófukar férfi. Abba talán már beletörődött, hogy csupán a jó barát szerepét játszhatja maga és a férje mellett, de azután felbukkan Richard nagy. Ez már több a soknál. A gyűlölet és a vágy sötétjében kiterveli a majdnem tökéletes gyilkosságot, sőt, kettős gyilkosságot, mert csak nem biztos, hogy Richard nagyot mondják ki bűnösnek. És ha eltávolította az útból Richard nagyot és a maga férjét, azt gondolja, hogy maga végül az ő karjai között köt ki. És talán, madam, valóban ez történt volna. Eh? Margarita rémülettől tágra nyílt szemmel merett rá. Majdnem öntudatlanul suttogta. Talán, nem tudom. Miller felügyelő határozottan közbeszólt. Mindez nagyon szép, Poirot, de nem több, mint feltételezés. Fikarcnyi bizonyítéka sincs. Valószínűleg egyetlen szó sem igaz belőle. Minden szó igaz, de nincs rá bizonyíték. Nem tehetünk semmit. Téved? Azt hiszem, ha így találjuk meg, terülnek, beismeri. Azaz, ha világossá válik számára, hogy Margarita Clayton tudja, Poirot szünetet tartott, majd hozzáfűzte. Mert ha ezt megtudja, akkor veszített. Hiába hajtotta végre a tökéletes gyilkosságot. Az elnyomott. Lily Melgrave ideges mozdulattal simítgatta térdén fekvő kesztyűjét, miközben lopva rápillantotta vele szemben egy nagy karosszékben ülő férfira. Hallomásból már ismerte Hercule Poirot, a híres nyomozót, de személyesen most először találkozott vele. A róla kialakult elképzelését erősen megzavarta a vicces, majdnem nevetséges látvány, ami eléje tárult. Ez a fura kis tojásfejű, óriás bajszú emberke valóban végrehajtja azokat a csodákat, amiket neki tulajdonítanak? Pillanatnyi elfoglaltsága is kifejezetten gyermeteg volt. Kis színes fakockákat rakott egymásra, és ennek eredménye látszólag sokkal jobban érdekelte, mint Lily története. A nő hirtelen elhallgatott, mire Poirot felkapta a fejét, és szigorúan ránézett. Kérem, folytassa, mademoiselle, ne higgye, hogy nem figyelek. Biztosíthatom, hogy nagyon gondosan odafigyelek. Ismét neki látott, hogy egymásra rakja a kockákat. A lány megfolytatta a történetet. Komor történet volt. Erőszakról és tragédiáról szólt, de a lány hangja olyan nyugodt és érzelemmentes volt, elbeszélése annyira tömör, hogy úgy tűnt, mintha a szereplői nem is emberek lennének. Végül elhallgatott. Remélem, hogy érthetően adtam elő, mondta aggódva. Poirot többször egyetértően bólintott. Majd félresöpörte a kockákat, hátradőlt, és új hegyeit összeillesztve, tekintetét a mennyezetre függesztve, összegezte a történetet. 10 nappal ezelőtt meggyilkolták Sir Robin Estwellt. Tegnap előtt, szerdán, a rendőrség letartóztatta az unokaöccsét, Charles Leversont. Az ellene szóló tények a maga tudomása szerint a következők. Javítson ki, ha tévedek, mademoiselle. Sir Robin késő éjszakáig dolgozott magánszentélyében a toronyszobában. Mr. Leverson későn tért haza, saját kapukulcsával jött be. Az inas, akinek a szobája közvetlenül a toronyszoba alatt van, hallotta, hogy veszekszik a nagybátyjával. A veszekedés zuhanás tompa hangjával, mintha egy széket borítottak volna fel, és elfojtott sikollyal végződött. Az inas megrémült, és arra gondolt, hogy felmegy és megnézi, mi a helyzet, de néhány perccel később hallotta, hogy Mr. Leverson vidáman fütyörészve távozik, ezért tovább nem törődött a dologgal. Másnap reggel azonban az egyik cselédlány holtan találta íróasztalánál Sir Robent. Valami nehéz tárgyal ütötték le. Ha jól értem, az inas nem tálalt ki azonnal a rendőrségnek. Gondolom, ez természetes, nem, mademoiselle? A hirtelen kérdéstől Lily Melgrave összerezzent. Tessék? Ilyen ügyekben mindig az emberi tényezőt kell nézni, nem, de bár? Kérdezte a kisember. Maga, ahogy elmondta, olyan bámulatra méltóan, olyan tömören, A dráma szereplőiből bábukat csinált. De én mindig az emberi természetet kutatom. Azt mondom magamnak, hogy ez az inas, ez a... Mit mondod, hogy is hívják? Persons. Ez a persons, tehát társadalmi osztályának megfelelően erős ellenszenvvel viseltetik a rendőrséggel szemben, a lehető legkevesebbet árulja el nekik. Mindenek felett semmi olyat nem mond, ami a család valamely tagját gyanúba keverhetné. Makacsú ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy csak besúranó tolvaj betörő tehette. Igen, a szolgák lojalitása figyelemre méltó téma. Derűs arccal dőlt hátra. Időközben a háznép, minden egyes tagja, köztük Mr. Leverson is, elmondta a saját verzióját. Ő azt mesélte, hogy későn ért haza, és azonnal lefeküdt. Nagybátyját nem is látta. Igen, ezt mondta. És ebben senki sem kételkedett, töprengett Poirot, kivéve persze Persons-t. És ezután megérkezik a Scotland Yard egyik felügyelője. Miller felügyelő, ugyebár. Ismerem, a múltban egyszer vagy kétszer akadt közös ügyünk. Éleseszű, szimatoló, minden hájjal megkent fickó. Ó, igen, ismerem őt. És ez az éleseszű Miller felügyelő észreveszi, amit a helyi nyomozó nem látott meg, hogy Persons kínosan feszeng, tud valamiről, amit nem mondott el. Eh bien, keményen megszorongatja Persons-t. Tisztázzák, hogy akkor éjjel senki nem tört be a házba. A gyilkost ideben kell keresni. És a boldogtalan és riadt Persons erősen megkönnyebbül, mert kiszedték belőle a titkot. Persons mindent megtett, hogy elkerülje a botrányt, de mindennek van határa. Így Miller felügyelő meghallgatja Persons történetét, feltesz egy-két kérdést és tovább szimatol. Apránként összeáll a kép, a nagyon erős gyanú. A toronyszoba sarkában álló ládán véres új lenyomatokat talál, Charles Leverson új lenyomatait. A cselédlány elmondja neki, hogy a büntet utáni reggelen véres vízzel teli lavort vitt ki Mr. Leverson szobájából. Charles megmagyarázta neki, hogy elvágta az ujját, és valóban volt rajta egy kis vágás. Ó, igen, de olyan kicsi vágás. Estéi ingének manzsettája ki lett mosva, de kabátja ujján vérnyomokat találtak. Szorult anyagi helyzetben volt, és Sir Robin halála esetén örökségre számíthatott. Ó, igen, a bizonyítékok nagyon szilárdak, mademoiselle. Poirot elhallgatott. Ennek ellenére maga ma idejött hozzám. Lily Margrave megvonta keskeny vállát. M. Poirot, mint mondtam, Lady Estwell küldött. Saját magától nem jött volna, ugye? A kisember ravaszul ránézett. A lány nem válaszolt. Nem válaszolt a kérdésemre. Lily Margrave ismét a kesztyűjét simítgatta. Nehéz helyzetben vagyok, M. Poirot. Tekintetbe kell vennem Lady Estwell iránti lojalitásomat. Szigorúan véve csupán fizetett társalkodó nője vagyok, de úgy bánik velem, mintha a saját lánya vagy unokahúga lennék. Rendkívül jó hozzám, és bármilyen hibái is vannak. Szeretném, ha nem úgy tűnne, mintha bírálnám a tetteit, vagy befolyásolni próbálnám önt, hogy ne vállalja az ügyet. Hercule Poirot nem lehet befolyásolni, jelentette ki derűsen a kisember. Értem, maga úgy gondolja, hogy Lady Estwell kicsit hóbortos. Őszintén nem így van? Ha muszáj kimondanom, beszéljen, mademoiselle. Azt hiszem, az egész egyszerű ostobaság. Úgy véli? Nem akarok rosszat mondani Lady Estwellről. Megértem, mormolta szeliden Poirot. Tökéletesen megértem. Tekintetével folytatásra biztatta. Igazán nagyon rendes nő és rettentő kedves, de nem, hogy is mondjam, nem elég művelt. Tudja, színésznő volt, mielőtt Sir Robin feleségül vette, és tele van mindenféle előítélettel és babonával. Ha ő valamit kijelent, annak úgy kell lenni, és egyszerűen nem hallgat az okos szóra. A felügyelő úr nem bánt vele valami tapintatosan, és erre ő megdühödött. Szerinte esztelenség Mr. Leverson gyanúsítani, valódi ostoba, tompa agyú rendőrségi felfogás, és hogy természetesen nem a drága Charles a bűnös. De megindokolni nem tudta, ugye? Egyáltalán nem. Valóban? Nocsak. Én mondtam neki, hogy semmi értelme ezzel a kijelentéssel jönni önhöz, minden kézzel fogható alap nélkül. Szóval maga mondta neki, szólt Poirot. Valóban? Érdekes. Átfogó pillantással mérte végig az előtte ülő nőt, csinos fehér galléros fekete kosztümjét és a kis hegyke fekete kalapot. Látta, milyen elegáns, megnézte csinos arcocskáját, kissi hegyes állát és a hosszú szempillájú, sötétkék szempárt. Magatartása észrevétlenül megváltozott, már nem annyira az eset érdekelte, mint inkább a vele szemben ülő lány. Úgy képzelem, mademoiselle, hogy Lady Estwell némileg kiegyensúlyozatlan és hisztériára hajlamos. Lily Margrave hevesen bólintott. Pontosan ilyen. Mint mondtam, nagyon kedves, de vitát nem tűr, és arra sem lehet rávenni, hogy logikusan nézze a dolgokat. Talán ő maga gyanúsít valakit, és a gyanúja ellentmond a józanésznek? Pontosan erről van szó, kiáltotta Lily. Nagyon utálja azt a szegény fickót, Sir Robin titkárát. Lady Estwell azt állítja, tudja, hogy ő tette. Mégis egész határozottan bebizonyosodott, hogy szegény Owen Trefusis nem tehette. És a Lady mivel indokolja? Semmivel. Nála ez ösztönös megérzés. Lily Margrave hangja igencsak gúnyoros volt. Úgy látom, mademoiselle, mosolygott Poirot, hogy maga nem hisz az ösztönökben. Esztelenségnek tartom, válaszolt Lily. Poirot hátradőlt. Lefem, mormolta. Szeretik azt hinni, hogy az ösztön az a különleges fegyver, amivel Isten őket felruházta. Minden olyan esetre, amiben igazuk van, 9 olyan esik, amiben az ösztönük téved. Tudom, mondta Lily. De már mondtam önnek, hogy Lady Estwell milyen asszony. Egyszerűen nem lehet vele vitatkozni. Így hát maga, mademoiselle, bölcs és diszkrét lévén eljött hozzám, ahogy azt megparancsolták, és sikerült felvázolnia a helyzetet. Volt valami a hanghordozásában, amitől a lány felkapta a fejét. Persze tudom, mondta bocsánat kérően, mennyire értékes az ideje. Nagyon hízelgő, mademoiselle, mondta Poirot, de valóban, igen, igaz, pillanatnyilag sok üggyel bajlódom. Tartottam attól, hogy így lesz, kezdett felemelkedni Lily. Megmondom Lady Estwellnek, hogy... De Poirot nem állt fel. Ehelyett valósággal hátrafeküdt a székében, és mereven nézte a lányt. Nagyon siet, mademoiselle, kérem, üljön le még egy percre. Látta, hogy pirosság önti el a lány arcát, majd ismét elhalványul. Lassan, kelletlenül ült vissza. A kisasszony gyors és határozott, mondta Poirot. Engedményeket kell tennie egy magamfajta öregembernek, aki lassabban dönt. Félreértett, mademoiselle, nem mondtam, hogy nem utazom el Lady Estwellhez. Akkor hát eljön? Szintele hangon kérdezte. Nem nézett Poirotra, a padlóra szegezte szemét. Azért nem érzékelte, hogy a detektív milyen behatóan tanulmányozza. Közölje Lady Estwell-lel, hogy teljes mértékben a szolgálatára állok. Ma délután lent leszek Monreposban, ugye így hívják? Poirot felállt, a lány is. Én, megmondom neki, nagyon kedvesen től, hogy eljön. Attól tartok azonban, hogy hiába való vállalkozásnak bizonyul. Nagyon valószínű, de ki tudja. Szertartásos udvariassággal kikísérte a lányt, majd visszatért a nappaliba, és homlokát ráncolva mély gondolatokba merült. Egyszer-kétszer a fejét rázta, majd kinyitotta az ajtót, és az inasát szólította. Kedves George, legyen szíves, csomagoljon be nekem egy kis bőröndöt. Ma délután vidékre megyek. Igenis, uram, mondta George. Rendkívül angolos személyiség volt. Magas, halott halvány, rezzenetlen. Egy fiatal lány nagyon érdekes jelenség, mondta Poirot, miközben ismét karosszékében reszkedett, és pirinyú cigarettára gyújtott. Különösen, ha a lány eszes. Megkérni valakit, hogy intézzen el valamit, és ugyanakkor arra ösztökélni, hogy ne tegye, igen kényes feladat. Ehhez ravasznak kell lenni. A lány leleményes, nagyon is leleményes, de, kedves George, Hercule Poirot eszén nem lehet túljárni. Ezt már hallottam öntől, uram. Nem a titkár jár az eszében, töprengett Poirot. Lenézéssel kezeli Lady Estwell iránta felhozott vádját. Ugyanakkor nem szeretné, hogy bárki felkeltse az alvó oroszlánt. Én pedig, George barátom, fel fogom kelteni. Monreposban dráma zajlik. Emberi dráma, ami izgat engem. Leleményes volt ez a kicsike, de nem eléggé leleményes. Azon töprengek, hogy vajon mit fogok odalent találni. A szavait követő drámai szünetet George bocsánat kérő hangja törte meg. Elegáns ruhát csomagoljak, uram? Poirot szomorúan nézett rá. Mindig ez a koncentrálás, ez a saját dolgával való törődés. Jól összeillünk, George. Amikor a 455-ös vonat megállt az Abbot Cross állomáson, M. Hercule Poirot kiszállt. Rendkívül elegáns volt, bajusza hegyesre viaszkolt. Ahogy leadta a jegyét és átment a korláton, egy magas sofőr lépett oda hozzá. M. Poirot? A kisember rámosolygott. Igen, én vagyok az. Erre parancsoljon, uram. Kinyitotta előtte a nagy Rolls-Royce ajtaját. A ház alig 3 perce volt az állomástól. A sofőr megint kiszállt, kinyitotta a kocsi ajtaját, és Poirot kilépett. Az inas már kidárta a főbejárat ajtaját. Poirot, mielőtt belépett volna, gyors pillantással felmérte a ház külsejét.
nagy vörös téglás épület volt. Nem akart szépnek tűnni, de kényelmesnek látszott. Poirot belépett a halba. Az inas ügyesen megszabadította kalapjától és kabátjától, majd a legjobb házi szolgákra jellemző halk udvariassággal közölte. Lady Estwell már várja önt, uram. Poirot követte az inast a puha szőnyeggel borított lépcsőkön. Nem kétséges, hogy ez itt Persons, a jól képzett szolga, a hozzáillő érzelemmentes modorral. A lépcső tetején jobbra egy folyosóra fordult. Kis előszobába léptek, ahonnan két másik ajtó nyílt. Az inas kinyitotta a baloldalit és közölte. M. Poirot asszonyom. A szoba nem volt nagyon tágas, de tele volt zsúfolva bútorokkal és nippekkel. Feketébe öltözött nő állt fel a pamlagról, és sietett Poirot felé. M. Poirot, mondta kinyújtott kézzel. Szeme gyorsan végigfutott a kicsípett alakon. Némán tűrte, hogy a kis ember a keze fölé hajoljon, miközben azt mormolja, madame, majd hirtelen erősen megszorítsa és elengedje a kezét. Azután közölte. Hisznek a kis emberekben, ők az igazán okosak. Miller felügyelő azt hiszem magas, mormolta Poirot. Felfuvalkodott idióta, közölte Lady Estwell. Jöjjön, üljön ide mellém. A pamlagra mutatott, és így folytatta. Lily mindent megtett, hogy lebeszéljen magáról, de én eléggé felnőtt vagyok ahhoz, hogy tudjam, mit akarok. Ritka jó képesség, mondta Poirot, és leült mellé. Lady Estwell kényelmesen befészkelődött a párnák közé, és szembefordult Poirotval. Lily drága teremtés, mondta, de azt hiszi, hogy mindent jobban tud, és tapasztalataim szerint az ilyen emberek gyakran tévednek. Én nem vagyok okosan, Poirot, sose voltam az, de gyakran van igazam akkor, amikor mások tévednek. Hiszek az ösztöneimnek. Akarja, hogy megmondjam, ki a gyilkos, vagy nem akarja? Egy nő megérzi, M. Poirot. Lily Malgrave is megérzi? Magának mit mondott? Kérdezte élesen Lady Estwell. Feltárta a tényeket. A tényeket? A tények persze Charles ellen szólnak, de én azt mondom, hogy nem ő tette. Tudom, hogy nem ő volt. Zavarba ejtően komolyan nézett Poirotra. Határozottan ezt gondolja? A férjemet Trefusi szölte meg, M. Poirot. Biztos vagyok benne. Miért? Úgy érti, miért ölte volna meg, vagy miért vagyok biztos benne? Mondom, hogy tudom. Ilyesmiben különös vagyok. Azonnal véleményt formálok, és mindvégig ragaszkodom hozzá. Mr. Trefusis húz-e valami hasznot Sir Robin halálából? Egyetlen pennyit sem hagyott rá, válaszolta azonnal Lady Estwell. Ez is mutatja, hogy a drága Robin nem kedvelte és nem bízott benne. Régóta dolgozik Sir Robinnek? Majdnem 9 éve. Hosszú idő, mondta halkan Poirot. Igen, hosszú idő egyetlen ember szolgálatában. Igen, ez a Mr. Trefusis nagyon jól ismerhette kenyíradó gazdáját. Lady Estwell rámerett. Mit akar ezzel mondani? Nem értem ennek mi köze az ügyhöz. Apró ötletem támadt. Kis ötlet. Talán nem érdekes, de eredeti. És a hosszú szolgálat hatásáról szól. Lady Estwell még mindig csak bámult. Maga ugye nagyon okos, kérdezte némi kétkedéssel. Mindenki ezt állítja magáról. Hercule Poirot nevetett. Madam, lehet, hogy ebből a bokkal ön is megillet egy szép napon, de térjünk vissza az indítékra. Most meséljen a ház népéről, arról, hogy kik voltak a házban a tragédia napján. Természetesen itt volt Charles. Ha jól tudom, a férje unokaöccse, nem a magáé. Igen, Charles Robin nővérének egyetlen fia. A nő viszonylag gazdag férfihoz ment feleségül, de aztán jött egy gazdasági válság, és meghalt a férfi. Azután a felesége és Charles hozzánk jött lakni. 23 éves volt akkor. Ügyvédnek készült, de amikor a krach bekövetkezett, Robin a saját irodájában alkalmazta. Szorgalmas volt ez a M. Charles. Szeretem, ha valaki gyorsan kapcsol, mondta helyeslő bólintással Lady Estwell. Nem. Épp az a baj, hogy Charles nem volt szorgalmas. Mindent összekevertése miatt nagybáty